A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg a János Evangélium a 21. részéből, Isten igényi János Evangélium a 21. részéből az első 14 verset hallgassuk. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengerénél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a Galilei Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk vele. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajó jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és tenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem mert előtt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten áldja meg az ő igénynek a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Hálatát szívvel köszönjük meg, Úr Jézus Krisztus, hogy az alkalmatlanságunk ellenére Te mégis használsz bennünket. Neked köszönjük meg Péterrel együtt, hogy amikor már szinte feladtuk volna, amikor már visszamentünk volna a régi életünkbe, Te újra megszólítottál, megerősítettél, és szolgálatba állítottál bennünket. Köszönjük, hogy ilyen nagy a Te jó voltod, az irgalmasságod és a kegyelmed. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók erre a Te jó voltodra és kegyelmedre. Bűnbánattal valljuk meg, hogy azért sem vagyunk rá méltók, mert oly sokszor megbántottunk Téged. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. Megvalljuk, hogy oly sokat vétkeztünk ellened. És oly sokat bántottuk meg a másik embert is, akiket pedig a legjobban kellett volna szeretnünk. De könyörögve kérünk, tisztítsd meg a mi szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat. Kérünk szépen, hogy segítsd, hogy ne terhelje bűn az életünket, hanem inkább tudatosan tudjunk törekedni az új életre, a neked tetsző gondolatokra, beszédre és cselekedetekbe. Könyörögve kérjük, hogy tisztítsd el a mi bűneinket. Szólj hozzánk a te igéd által. Kérjük, hogy ajándékozz nekünk halló fület, hogy megértsük a hozzánk szóló gondolatodat. És a hétköznapokban a megcselekvő is tudjunk lenni a te akaratodnak. Amen. Ige hirdetésre készülve a 172. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el. 172. dicséretünk egyetlen versét, amelyik így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. 172.
Jézus szavára
újra megtelt a három halakkal, 153 nagy halal, akkor felvette a felső ruháját, már nem voltak messze a parttól, sekély volt a víz, beleugrott a vízbe, és kiment Jézushoz. Ott a parton parazsat találtak, és rajta halat és kenyeret. Visszament és segített a tanítványoknak kihúzni a csomagot, kihúzni a halakat. Ezután kérdezte meg tőle Jézus háromszor, szeretsz-e engem? Bizonyára azért kérdezte háromszor Jézus, mert Péter is háromszor tagadta meg őt. De mi az oka ennek a nagyon furcsa, különös, lefelé való licitálásnak? A Bibliában a szeretetre két szó szerepel. Az egyik az agapé, az áldozatos, isteni szeretetet jelenti. A másik pedig a filia, az emberi szeretet. Az agapé, amikor valaki akkor is szeret, amikor a másik nem méltó rá. Így szeret bennünket az élő Isten agapéval. Ami kedves, nagyon ismert szép igényben, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesz-e, hanem örök élete legyen, szintén az agapé szót használja a Szentírás. Ami emberi szeretetünkre viszont, amelyik általában elváró, amelyik általában akkor szeret, ha másiktól is szeretetet kap, szóval erre pedig a filia szót szokta használni. Amikor Jézus először kérdezte Pétert, hogy szeretsz-e engem, akkor az agapé szót használta. És ráadásul hozzátette azt is, hogy jobban szeretsz-e, mint a többiek. Péter pedig nagyon alázatosan felelt, és a filia szót használta. Majd másodszor is megkérdezte őt Jézus. Itt ugyanúgy az agapé szót használta a kérdésében. Ilyen áldozatos, önfeláldozó módon szeretsz-e, de már nem tette hozzá, hogy jobban, mint a többiek. Hiszen a szeretetünknek nem is az a lényege, hogy másoknál jobban szeretünk valakit. Nem kell ebben is állandóan versengenünk. Péter újra nagyon alázatos volt, és a filia szóval, az emberi szeretet szavával válaszol. Igen, Uram, te tudod, hogy én szerettem téged. Harmadszor is megkérdezte őt Jézus, szeretsz-e engem? De itt már nem kérdezte azt Jézus, hogy szeretsz-e jobban, mint a többiek, és nem is az agapé szót használta, hanem az emberi filia szavát, mintha azt mondaná, hogy szeretsz-e úgy, ahogy az ember szeretni képes. Nem nagy ígéretekkel, nem nagy fogadkozásokkal, szeretsz-e engem. A dolgok hétköznapi egyszerűségében. Péter úgy felelt, hogy igen, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus mind a három alkalommal azt felelte Péternek. Legeltesd az én ruhaimat. Mind a három alkalommal feladatod bízott rá. Olyan különös ez a visszafele licitálás. Mi lehet ennek az oka? Talán az, hogy a szeretetnek három állomása van. És itt Jézus és Péter a három állomást járta végig. Az első a szeretet nagy fellángolása. Amikor valaki nagy ígéreteket tesz, mindenkinél jobban szeretlek, mindent odaáldozok érted, mindenre kész vagyok. Ez a szeretet nagy romantikus szakasza. A második a tetteké. Az önfeláldozási. Amikor valaki cselekszi azt, amit érez. Cselekszi azt, amit korábban megígért. Nem lángol, de éli, amiről korábban csak beszélt. És a harmadik, a mégis szakasz. Ilyenkor az ember nem érzi a szeretetet, de mégis szeret. Annak ellenére szeret. Én a mai alkalommal erről a harmadik szakaszról, a mégis szeretetről szeretnék a leghangsúlyosabban beszélni. Egyszer meghívtak valahova. Leültettek a fotelbe, és a feleség elmondta az életük történetét. Bizonyára te is tudod, hogy elváltunk a férjemtől. Jeleztem, hogy igen, hallottam róla. De az bizonyára nem tudod, folytatta, hogy egy év után egyszer csak nagyon váratlanul megállt a férjem az ajtóban. Összetörtem, bizonytalanul, magába roskadva. És megkérdezte tőlem, hogy visszajöhet-e. Ott volt az érettségére készülő nagyfiam, és a nyakába ugrott. És azt mondta, hogy igen, visszavárunk mindnyájan, gyere. Vajon ha valakik mindezt átérték, lehet ugyanolyan boldog az életük, mint korábban volt? Igen. Bár a szeretetnek nem a lobogó szakasza fog következni és megismétlődni, hanem a mégis szakasza. A mégis szeretet. Összetörted a szívemet, az álmaimat, fájdalmat okoztál nekem, de én mégis szeretlek. Miért? Nincs rá válasz. Hála legyen Istennek, hogy így is lehet szeretni. Újra bizalmat adni, bár a másik nem érdemli meg. Nagy kérdés, hogy ezután boldog lehette még a család élete ugyanúgy, mint korábban volt. Igen. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy 3 évvel ezelőtt, pontosan ugyanezen a napon, hó esett, és elfagyott minden. Virágban voltak már a gyümölcsfák, és mindenki azt hitte, hogy ebben az esztendőben egy szent gyümölcsöt sem veszünk. És mégis ősszel csodálatos gyümölcsöt tehettek. És nyáron roskadoztak a fák a gyümölcsöktől. Pontosan így lehetünk mi is. Bár úgy érezzük, hogy a nagy érzelmeink, a nagy reményeink elfagytak, megsemmisültek. De Isten kegyelméből csodálatos szakasz következhet még az életünkben. Áldott gyümölcsök, boldog békesség és megnyugvás. Vajon létezik-e az Isten szeretetében is ez a három szakasz? Igen, létezik. Péter apostol is ezt élte át. Először voltak a nagy fogadkozások. Kész vagyok meghalni veled. A nagy felismerések. Te vagy a Krisztus. Azután a követek, és mindezt nagyon komolyan mond, izzó tűzzel, hatalmas nagy lelkesedéssel. Azután következett a tettek, a bizonyítás szakasza. Ilyenkor a hívő ember mindent vállal Krisztusért. Péter is így tett, kitartott mellette. Nem akart másoknál nagyobb, több lenni. Tette azt, amit Krisztus várt tőle. És a harmadik szakasza volt a mély szereteté. Kudarcot szenvedett. Megtagadta Jézust. El sem tudja képzelni ilyenkor az ember, hogy Krisztussal újra boldog lehet az élete. Tudta, hogy Jézus feltámadt, hiszen már harmadszor jelent meg. Nem is Péter hitével volt a baj. Nem azért kellett, hogy Jézus háromszor föltegye neki a kérdést, hogy szeretsz-e engem, hanem az érzelmeivel. Péter abban nem volt biztos, hogy megmaradt közte és Jézus között ugyanaz a szeretet kapcsolat, amely korábban élt. Ezt akarta Jézus tisztázni vele. Jézus szeretete nem változott meg. Azt mondja a Biblia, hogy ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Az ő szeretete nem függ semmitől. Pétertől a tagadása után nem azt várta el, hogy újra lángoljon. Nem azt, hogy újra tettekkel bizonyítson. Nem kell mindig bizonyítani, hanem azt, hogy fogadja el Jézustól ezt a mégi szeretetet. És ő maga is így szeresse a Mestert. Istennek legyen hála, amikor a mi Urunk elfogadja, hogy őt ilyen mégi szeretettel tudjuk csak magunkhoz ölelni. Valaki így mondta ezt saját felismeréseképpen, hogy szeress úgy, ahogy tudsz, és én is úgy fogadom, mintha a legnagyobb tűzzel lángolna. Így van ezzel Jézus is. Szeress úgy Jézust, ahogy tudod, és ő úgy veszi, mintha a legnagyobb tűzzel lángolna. A mi Isten szeretetünknek is megvan ez a három szakasz. Az első a lángolás Jézusért. Istennek legyen hála, hogyha átéltük az örömöt, hogy szól hozzánk az ige. A békességet az imádság közben. Azt, hogy megértettük az igét. És az építette az életünket. És eközben békesség és megnyugvást töltötte. Istennek legyen hála, amikor átéltük ezt a lobogó szeretet szakaszát. Azután jön a következő is az életünkben. Amikor nem lángol, de teszi a hívő ember azt, amit korábban megértett. Teszi azt, amit korábban olyan sokszor megfogadott. Hűséges. Lehet rá számítani. Az ilyen hívő emberekből él a gyülekezet. Ők állnak hely évtizedeken keresztül minden szolgálatban. Nem szoktak nagy bizonyságtételeket tenni az urasztalán, de nélkülük nem élne, nem működne a gyülekezet. Nagyon nagy bölcsesség, amikor valaki nem akar több lenni, mint a másik. Nem akarja jobban szeretni Jézust, mint a többiek. Nem akar olyanokat mondani, amik egészen nagyszerűk és rendkívüliek. Egyszerűen csak Jézusért akar élni. Ez is agapé szeretet. Istentől jön. Belőle táplálkozik. Azért van ereje, mert kapja felülről ezt a szeretetet. Ha nem kapnánk felülről az agapét, akkor mi sem tudnánk így szeretni. Minél több időt tölt valaki Krisztussal az imádságban, a Biblia olvasásával, annál jobban megtelik a lelke az agapénak, és annál inkább átváltozik az életében az emberi filia, az emberi szeretet, az isteni agapévá. És létezik a mi életünkben is a harmadik szakasz. Amikor elmúlik a jó érzés, elmúlik a békesség, az imádság sem hoz megbékélést, megnyugvást. Miért? Péternél például azért, mert egy próbán elbukottak csütörtökön. És amíg ezt a dolgot bűnvalló imádságban nem tisztázta Jézussal, addig ott volt a szívében ez a rossz érzés. Másoknál például azért, mert vonza őket a világ, mint Démást is. Ő hosszan Pál apostolnak a munkatársa volt, de egyszer elhagyta Pál apostolt. Így ír erről Pál apostol a II. Timóteusi levél 4. részében. Démás engem elhagyott, mert ragaszkodott ehhez a világhoz. És vannak néhányan, akiket egy titkos bűn akadályoz meg abban, hogy Jézus szeretni tudják. Mint Anániást és Szafírát. Mindenki másért éli át, hogy nem ad békességet a számára az imádság. Hogy elfogyott a lelkéből az Isten iránti szeretet. Hogy a prédikáció is rossz érzéssel tölti el. Van, amikor egyszerűen csak az az oka, hogy hívő emberek között is előfordulnak kicsinyes vitatkozások. Valakit megsértenek, vagy megsértődik. A lényeg az, hogy korábban sokkal közelebb volt Krisztushoz és az ő ügyéhez, mint most. Gyakran látom, hogy a hívő élet nehéz szakaszán áthaladó a saját elhidegülését Istenre vetik, és kimondva, kimondatlanul Istent vádolja miatta. Ő érzi magát rosszul Isten jelenlétében, mert elbukott egy próbán, mert hűtlen volt, vagy mert valami bűnt követett el, és ezt még nem vallotta meg Istennek, és mindezért Istent vádolja. Elhagyott engem az Isten. Nem hagy el senkit az Isten. Ő nem hűtlen. Benne nem lehet csalódni. Vigyázzunk! Az ilyen próbatételben nagyon becsapják az embert az érzései. Amikor valaki úgy érzi, hogy csalódott az Istenben, akkor vizsgálja meg, hogy mi ennek a csalódásának az oka. Ha valakinek mindig rossz érzése van a prédikációt hallgatva, ha valakinek sötét gondolatok jönnek elő az imádsága közben, vizsgálja meg az életét. Mi az oka, hogy meghidegült a szeretete Istennel kapcsolatban? Jézus a nagy lelki gondozó. És ilyenkor kérdez meg bennünket. Szeretsz engem? Szeretsz ezzel a mégis szeretettel? Szeretsz akkor is, amikor nem érzed, hogy szeretett téged? Jézus ismeri a mi érzéseinket. Ő átélte a Golgotai kereszten, hogy elhagyta őt az Isten. Azért kellett mindezt átélnie, hogy nekünk soha ne kelljen megtapasztalnunk valóságosan, hogy elhagyott bennünket az Isten. Mert minket Krisztusért nem hagy el a mindenható. De az érzéseink becsapnak. Sőt, az érzelmeink rávetülnek az élő Istenre. És őt vádoljuk azért, amit mi követtünk el. Pedig Isten sohasem hűtlen. Ő sohasem hagy el bennünket. Szeresd Jézust úgy, ahogy tudod. Ne arra várj, hogy valami különösen nagy érzést töltse el a lelkedet. Szeress úgy, ahogy vagy. Olyan rongyosan is, mint a tékozló fiú. Mert a tékozló fiút az a nagy meglepetés érte, hogy amikor hazament, összetörte, rongyosan, és bizonytalanul megállt az ajtóban, sőt, még odáig sem jutott, akkor az apja nyakába borult, és megbocsátotta a bűneit. Így ölel át bennünket is Jézus Krisztus. Úgy borul a nyakunkba, mint az a bizonyos kamasz fiú az édesapjáéba. És visszafogad bennünket. Örül nekünk. Figyeljük meg, hogy Jézus nem mondott semmi vádolót Péternek a nagy halfogás után. Nekünk sem fog mondani. Az Iszákos mentő misszióban láttam, hogy a megtért alkoholistáknak éppen az volt a legnagyobb meglepetésük, hogy szemrehányás nélkül visszafogadták őket. Miből tudta meg Péter, hogy Jézus visszafogadta őt? Abból, hogy feladatot bízott rá. Gondoskodjon az Atya Szent Egyházról, amely szavak itt szerepelnek, az ókori pásztor mindenféle tevékenységét felülnek. Táplálékról gondoskodott, terelgette a nyáját, szóval mindent megtett, értük. Egy nagy bukást után, általában itt a Földön leszoktak írni bennünket. Jézus nem intett Péterrel, sőt, felhatalmazta, hogy gondoskodjon az övéiről. Egy nagy megbízatást adott neki. Visszaadta Péternek a korábbi bizalmat. Újra lehetett az, aki volt. Újra lehetett boldog szolga Isten megváltott népek között. Jézus azzal fejezte be a beszélgetést Péterrel, jelentette neki, hogy milyen halállal fog meghalni, de azzal fejezte be a beszélgetést. Kövess engem! Megismételte mindazt, amit a korábbi években elmondott. Kövess engem! Megismétlődött az, ami a nagy falfogáskor, amikor elkezdte Péter a tanítványságát. Ugyanúgy beszélt velük, mint ahogy beszélt velük az első időben. Ugyanúgy számított ezután is Péterre, mint a legelső években. Nagyon gyakran azzal fejezik be az igény magyarázatát, hogyha nem érzem a Jézus iránti szeretetet, akkor is szolgálj, és eközben megerősít az élő Isten. Nem ezzel szeretném befejezni ezt a mai prédikációt, hanem egy nagyon régi emlékemmel, talán vagy 40 esztendővel ezelőtt történt. A pasaréki református templomban hallgattam Cseri Kálmán evangelizációját. Abban az esztendőben éppen ő evangelizált össze. A tékozó fiúról szólt ez az evangelizáció. Emlékszem, hogy milyen szeretettel, milyen határozott hangon hívogatta vissza a gyülekezetbe azokat a testvéreket, akik a korábbiakban valami miatt elmaradoztak. Szinte az emberek lelkére beszélt. Tudta azt, hogy vannak a templomban olyanok, akik már rég nem voltak ott. És tudta, hogy a prédikációját hangos szalagon elviszik olyanoknak is, akik nem szoktak ott lenni az Isten tiszteleten. Mondom, szinte a lelkükre beszélt. Istennek legyen hála, hogy most így a Facebookon keresztül lehetőség van arra, hogy olyanokhoz is szóljak, akik különben nem szoktak eljönni a templomba. Szeretném ugyanilyen szeretettel és határozottsággal kérni őket. Hívni vissza a gyülekezetbe. Azokhoz szeretnék most szólni, akik a szeretetünknek ebben a harmadik szakaszában vannak. Akik ebben a harmadik szakaszban vergődnek és küszködnek. Hidd el, lehet ilyen mégis módon szeretni Krisztust. Ne keményítsd meg a szívedet. Ne légy idegen Krisztustól. Ne hagyd el őt. Keresd a közelségét. Hidd el, létezik ez a mégis szeretet. És ha valaki közeledik Krisztushoz, akkor Krisztus is közeledni fog hozzá. Ha mi egy lépést teszünk meg, ő tízezret. Ha nem adjuk fel, akkor egészen biztosak lehetünk, hogy a végén győzelmes hívő életünk lesz. És ugyanolyan boldogok leszünk, mint az indulásnál voltunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te harmadszor is megkérdezett tőlünk, hogy szeretsz engem. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók rá. Megvalljuk, hogy egy-egy bukás után az emberek olyan gyorsan leírnak bennünket. Olyan sokszor kimondják, hogy nem lehet számolni vele. De köszönjük, hogy Te nem így gondolkozol. Köszönjük, hogy Te nem ilyen vagy. Köszönjük, hogy Te mégis szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ebből a kegyelemből élhetünk. Légy áldott ezért tudunk. Imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk. Az orvosainkért, az egészségügyben, a kórházakban dolgozó ápolókért, egyéb más személyekért. Könyörgünk hozzád azokért, akik a közszolgálatban helyt állnak. Kérünk szépen, hogy add meg a számukra, hogy helyt tudjanak állni. Adj hozzá erőt, és őrizd meg őket egészségben, a Te kegyelmed szerint. Könyörgünk hozzá országunk vezetőjét, és kérünk szépen, hogy adj nekik bölcsességet, hogy ebben a nehéz helyzetben meg tudják találni a megoldásokat. És így könyörgünk gyülekezetünk minden tagjáért. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket. Őrizd meg a betegségtől és a betegség közben is. Könyörgünk hozzád az erdélyi kárpátaljai testvérgyülekezetekért. Légy a segítségük, Te légy az ő támaszuk is. Nincs, Úrunk, érdemünk, amire hivatkozhatnánk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, mennyei Atyánk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket hadd vendégünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.